I see trees of green. Red roses, too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colours of a rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Quite simply wonderful.
Sziasztok! Újra itt vagyunk, folytatjuk tovább az Épített Örökségünk című műsort. Ágnes vagyok, és most hallgassátok tovább Gabriellát, aki az ókori világ 7 építészeti csodájáról mesél. Most következik az olimpiai Zeus szobra és a rodoszi kolosszus. Hallgassátok tovább az adást, és jó szórakozást kívánok!
Újra itt vagyunk, és az ókori világ 7 csodájáról mesélünk, melyek a következők: a gízai nagy piramis, Szemiramis függőkertje, az efeszoszi Artemis templom, a Halikarnaszoszi mauzóleum, a rodoszi kolosszus, Fárosz, az alexandriai világító torony, és Feidiasz, olimpiai Zeus szobra. A görög mitológiában úgy van, hogy Zeus, főisten, apja felett aratott győzelme emlékére megparancsolta, hogy rendezzenek tiszteletére Olimpia városában sportversenyeket. Olimpia városa a mai Görögországban Athéntól kb. 150 km-re nyugatra található, és itt állt valaha Feidiasz remek műve, melyet Krisztus előtt 435-ben készített. A szentély közelében volt egy nagy műhelye Feidiasznak. Ebben a műhelyben készítette gipszből, fából és vasból a szobor vázlatát. A műhely egyébként pont ugyanúgy volt tájolva, és ugyanúgy nézett ki, mint a szentély, azért, hogy pontosan oda tudja tervezni, pontosan úgy tudja megcsinálni Feidiasz a szobrot, ahogy majd az eredeti szentélyben fog állni. Egyébként megmaradtak ennek a műhelynek a falai, ma is látható Olimpia városában. Korai feljegyzések alapján az egész szobor 13 méter magas volt, ami nagyjából akkora, mint egy 4 emeletes ház. Jobb kezében egy kisebb szobrot tartott, Nikét, a győzelem figuráját, és bal kezében tartotta a jogarát, aminek tetején egy sas ült. Zeus saruja és palástja is aranyból volt, és mindenféle szárnyas figurák, szfinxek díszítették. Maga a szobor elefántcsontból készült, az elefántcsontot pedig aranyréteg borította. A trónt, amin ül a szobor, cédrusfából faragták. Sztrabón Krisztus előtt első század elején azt írta, hogy úgy fest Zeus, mintha fel akarna állni, mintha uralni akarná az egész templomot. Hosszú évszázadokig uralta is a templomot és egész Olimpiát ez a Zeus szobor, majd aztán 800 évvel később elszállították a szobrot Konstantinápolyba, a bizánci birodalom központjába. Létezik egy olyan történet is, miszerint Caligula császár az első században el szerette volna szállítani a szobrot, de a munkásai által készített álmányzat egyszerűen leomlott. Egyes történések szerint egy tűzvészben pusztult el. Krisztus után 391-ben első Teodózius császár betiltotta az olimpiai versenyeket, mert azokat pogány szokásnak minősítette, és ezzel egy időben bezáratta Zeus templomát. De vannak történészek, akik úgy gondolják, hogy még Krisztus előtt 350-ben fosztogatók rombolták le a templomot. Hát nem tudni, mi az igazság. Az biztos, hogy a mai Isztambulban a helye megvan ennek a szobornak, hogy hol állt annak idején, de nem adott a szobrot már valaki réges-régen darabjaira szedte, és újra hasznosította, gondolom. Az óvilág hét csodája közül a másik szobor, a rodoszi kolosszus. Hélios isten óriási méretű szobra volt ez, Rodosz városában. Ókori források szerint 70 könyök magas volt, azaz körülbelül 33-35 méter. Úgy szól a legenda, hogy Zeus legkisebb fia, Hélios, miután a főisten felosztotta a világot gyermekei között, valahogy kimaradt a felosztásból. Kárpotlásul azt kérte apjától, hogy adja neki Rodosz szigetét. Így aztán a rodoszi nép Hélioshoz imádkozott, a Hélios kultusz alakult itt ki, ezért is építették, vagy készítették ezt a hatalmas Hélios szobrot. Az építkezés időszámítás előtt 302-ben kezdődött. Kárész nevű építőmester készítette méghozzá oly módon, hogy vas szerkezetet csinált először, és azt agyaggal vonta be. Miután ez a belső szerkezet kész lett, egy földhányással vették körbe az egész szobrot, és erre fölmászva tudták szépen ráhelyezni a bronzból készült fémlapokat erre az alapra. A szobor belsejét kövekkel tömték meg, hogy ellenálljon az időjárás viszontagságainak ott a kikötőben. Azt mondják, hogy eredetileg 18 méteresre tervezték ezt az alkotást, de végül is 36 méteresre építették, ez körülbelül akkora, mint a New York-i szabadságszobor. A rodoszi legenda úgy szól, hogy miért is építették ezt a szobrot a város lakói. Úgy kezdődött, hogy Krisztus előtt 305-ben Démétriosz vezetésével a makedónok megtámadták első Ptolemaiosz egyiptomi királyt, és mivel Rodosz Egyiptom szövetségese volt, így aztán Rodoszt is. Démétriosz ehhez a csatához egy hatalmas gépezetet épített, mely a Hellepolis, azaz a városok rombadöntője elnevezést kapta. Ez a romboló monstrum 44 méter magas volt, és 9 fakeréken gördült. A feljegyzések szerint 430 ember bontatta a szerkezetet a város alá. Ennek a szerkezetnek a belsejében óriási katapultok voltak elhelyezve, melyek hatalmas sziklatömböket tudtak eljuttatni a falakon túlra. Ez ellen a szerkezet ellen nem nagyon tudtak a rodosziak védekezni, így aztán a város istenéhez, Hélioszhoz imádkoztak, hogy segítsen legyőzni ellenségeiket. Így aztán isteni sugallatra a várfal elé egy mély gödröt ástak, amelyet faágakkal és földdel álcáztak. Másnap, mikor a makedónok odatolták ezt a Hellepolis nevű izét, azt szépen beletolták a gödörbe, ami aztán ott gyorsan fölborult. Ezt látva Démétriosz feladta az ostromot. Városuk megmenekülésére határozták el, hogy szobrot emelnek Héliosznak. Az a legenda, hogy a szobor úgy állt a rodoszi kikötőben, hogy egyik lába az egyik parton, a másik a másikon állt. Ezt aztán hamar megcáfolták, mivel így az építés idejére le kellett volna zárni a kikötőt. Egyrészt. Másrészt meg akkorának kellett volna lenni, amit semmiképpen nem bírt volna el semmiféle kikötői talapzat. Aztán megfeljegyzések is vannak arról, hogy amikor összedőlt házakra zuhant, így valószínűleg egy dombtetőn állhatott. A szobor építésénél is készültek feljegyzések, és ebben az van, hogy 15 tonna bronzot és 9 tonna vasat használtak fel Maga a szobor 33-35 méter magas volt, és egy 15 méteres talapzaton állt. Krisztus előtt 225-ben erős földrengés rázta meg Rodoszt, a szobor egyik lába összetört, és ennek következtében maga a szobor összedőlt. A város lakosai újra akarták építeni, de ez valahogy mindig elmaradt, míg nem 653-ban, mikor az arabok meghódították Rodosz szigetét, a kolosszus megmaradt részeit eladták egy szíriai zsidónak, aki a monda szerint 900 tevén szállította el Héliost Rodoszról.
Minden célod elfogyott, merre mész, ha minden út jár már. Ha nem felelsz meg, kell-e még, hogy jobb legyél? Mennyit érsz, ha a hited megkopott? Kitől félsz, ha már mindenki elhagyott? Kitől kérsz, ha minden bank bezár? Ó, szólsz-e még, ha kész a ledár? Bár még élnél, bár nem élsz, de még nem is vagy halott. Hova bújsz, a Mártonból minden istenség? Itt a vég, és a jövő lángban ég. Ó, mersz-e még remélni új feltámadás? Lesz-e még egy végső lázadás?
Ágnes tulajdonképpen, ahogy látom, az épített környezet leckét dolgozza föl. Arra már nem emlékszem, hogy ki volt, aki mondta ezt, hogy tulajdonképpen azért az milyen érdekes, amikor járkálsz egy városba, és nem a cipődet nézed, vagy a telefonoddal babrálsz. Hát ezt nem mondta, mert akkor még nem volt ilyen utcai telefon. Hogyha egy kicsit fölemeled a fejed, akkor mennyire gyönyörű dolgokat láthatsz, és hogy talán a Lakner, vagy valamelyik építész volt, aki nagyon magasra tett ilyen díszeket, meg ilyen dolgokat, és fönt is nagyon szépek voltak az épületei. és ő mondta azt, hogy, hogy a madaraknak csinálja. Ez filozófiailag is tetszik egyébként, mint gondolat. Az egy nagyon fura dolog, hogy Budapesten van-e olyan épület, ami nekem tetszik. Most azt fogom nektek mondani, ami nem biztos, hogy tetszeni fog, amit mondok, hogy, hogy maga Budapest az nem tartozik a kedvenc városaim közé. Szerintem egy nagy kuplerály az egész. A másik, hogy nem nagyon értem, hogy miért nem lehet Budapesten is olyan dolgokat csinálni, amit mondjuk akár Prága megenged magának, tehát hogy olyan épületeket építsenek, amik hordoznak valami korszerűséget, vagy modernséget, vagy a modern építészetnek bármilyen picit is, de valahogy az irányait megmutatják. És itt most nem a felhőkarcolókra gondolok kifejezetten, hanem egy kicsit bolondosabb, kicsit a teret átértelmezőbb dolgokra. Vannak helyek, amiket szeretek így építészetileg, például Prága ilyen, hogy nagyon kedvelem azt az óvárosi részt. Párizs furcsa hely, ott a Maré, vagy hát most nézzétek már, hogy nem biztos, hogy jó, vagy Maré, de azt hiszem Marénak hívják azt a tulajdonképpen régi zsidó negyedet, ami nagyon izgalmas és nagyon hangulatos. Londonban is szerettem sétálni, mondjuk London nem nagyon gyorsan tudott meggyőzni arról, hogy jó hely, mert többször voltam ott, mire eljutottam odáig, hogy tessen. Ehhez persze hozzátartozik, hogy amikor először voltam, akkor veseköven volt, és akkor azért azt úgy lássuk be, hogy annyira nem élvezed a helyzetet. Szóval a lényeg az, hogy London már annyira nem. Sydney érdekes, ott voltak olyan helyek, amik nagyon tetszettek. Legfőképp egyébként az, hogy egy csomó olyan eldugott kis helye van, ami... Szóval, hogyha ott élnék, akkor biztos, hogy így lenne ilyen kifejezetten kedvenc rész. Mi a Rose Bay-ben laktunk egy jó darabig. Rose Bay az olyan, mint a rózsadom, csak ott rózsaöböl. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy ott is rózsa, meg itt is rózsa, na mindegy. Az például egy nagyon hangulatos hely volt, aztán laktunk az Oxford Street-en, ami a kurváknak, meg az ilyen lebújoknak az utcája nagyjából. Az is hangulatos és jókedvű hely volt. A Harbour Bridge az nagyon jó. Hát így tudnék, tehát ott azért tudnék mondani egy csomó olyan épületet, ami tetszik. Persze az operaházja, hát attól azért nem estem annyira hanyat. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen helyen vagy, akkor az úgy központi helyzet, hogy elmész, mondjuk Eiffel-tornyot megnézed, vagy nem tudom, de nekem ezektől azért olyan nagyon nem nedvesedett át a pólom. Ami érdekes volt, és viszonylag vicces történet velem, az Párizsban esett meg, és ez a Bastille tér volt, és hát ott volt az, hogy így elmondták nekem, majd Demeter így elmondta, hogy ez miért érdekes, és hogy persze, mert ott volt a Bastille, és akkor forradalom, és akkor nem tudom. És így mentünk közben, de séta közben volt, tehát hogy kiköpöd a tüdődet, és közben így mész, mert Demeter az nagyon tempósan tudott haladni. És megyünk, és akkor egyszer csak így kinyílik előtted úgymond egy tér, ott vagy, és nézel, és keresed a Bastille-t, és nincs. És így mondtam a Demeternek, hogy de hát ez most hol van? Tehát, hogy és akkor mondta, hogy de hát azt felgyújtották, lerombolták, megsemmisítették, megette a fene, szóval hogy az nincsen. Ez nekem olyan mértékű csalódás volt, hogy ezt elmondani nem lehet, tehát hogy mész, mint a hülye, keresztül a városon, és akkor egyszer csak ott vagy valahol, és az nincs, ahol vagy. Ami furcsa, hogy például Sopronban a kilátó, tehát a lőverekben, amikor fölgyalogolsz, és akkor ott vagy a kilátónál, az na látod, az például egy olyan hely, amit szívesen, tehát az úgy kedvenc. De úgy gondolkodom, ilyen kedvenc épületeken Bécsben van ilyen a Hundertwasser ház, és az például olyan, amire azt mondom, hogy igen. Tehát, hogy Bécs maga nekem nem egy központi hely, és nem nagyon szeretem, vagy nekem egy kicsit ilyen habos-babos, tehát pont olyat képvisel, vagy olyat testesít meg, ami számomra nem annyira izgalmas, vagy hát egy olyan kor, ami szerencsére elmúlt. Viszont vannak olyan kezdeményezések, vagy ott azért van egy-két olyan ház, ami hát jó, kicsit ilyen osztrákos németesen, de azért vicces. Tehát, hogy ez a Hundertwasser, ez szerintem egy jó fejcsávó volt. Ja, hát Párizsban például Notre Dame, tehát az úgy furcsa volt, hogy olyan más a belseje, mint amit megszoksz, tudod? Tehát, hogy így bemégy, és akkor úgy máshogy vannak. Meg ott egyébként is egy csomó olyan templom van, ami nem az a megszokott ilyen magyaros megoldás, hogy akkor így bemész, és akkor Isten, és akkor ott van, és imádjad, és Jézus, hanem így körbe tudsz menni. Ez olyan fura volt. Most itt persze biztos bizonyítom azt, hogy mennyire buta vagyok az építészethez, de nekem az ott meglepő élmény volt. Inkább azt mondom, hogy vannak olyan helyek, amiket szívesen megnéznék, és ahol úgy elmennék építészetileg. Tehát Spanyolország engem, Gaudi nagyon érdekel, nagyon szeretném látni. Ilyenek, hogy Egyiptom, meg piramisok annyira nem érdekelnek, húsvét szigetekre elmennék megnézni, hogy milyenek ezek a szobrok. De én úgy vagyok ezekkel az épület dolgokkal, hogy ha van funkciója, tehát én nem tudom úgy tekinteni azt az épületet, vagy engem az úgy annyira nem érdekel, hogy egy épület az úgy önmagában mennyire vicces, vagy mennyire jó, vagy jó, de mekkora dolog, amit megépítettek, ha nincs funkcióban. Hát és aztán vannak olyan épületek, amiket meg utálok. Szerintem az elsődleges ilyen, amit én nagyon-nagyon bírok utálni, ez a Nemzeti Színház. Annál undorítóbb épületet kevesebbet tudok elképzelni. Idióta helyen is van, tehát, és az idő tulajdonképpen az ellenzőit igazolta, mert nem lett belőle olyan hely, amit ők gondoltak, hogy majd ott hogy fölvirágoztatja. Szerintem az egy vakfolt Budapesten, úgyhogy abból sose lesz normális hely. Úgyhogy például ez olyan, ami nekem ilyen utálatos, közben csapongok, de eszembe jutott még egy, ami tetszik, hogy mikor Londonban voltunk, akkor volt ilyen gyalogos híd, amin így gyalogolhattál, meg biciklizhettél, és akkor át lehetett menni. Na, az például tetszett, az tök jó. Én még Pesten nem találtam meg azt a helyet például, amire azt mondanám, hogy talán a Gosdúdvar, meg az a környék ott az izgalmas, de attól se vagyok azért annyira megtérdelve, hogy nekem ez a romkocsmás dolog is olyan, hogy hangulatos tud lenni, de például menjél Párizsba, és akkor ott ülj be egy kiskocsmába, vagy ülj be egy kávézóba, de akkor érted, hogy miért mondom azt, hogy ez, ami itt nálunk van, ez egy teljesen más, és hát biztos, meg tök jó, meg működik, tehát én nem mondom azt, hogy ez nem egy működőképes verzió, de nekem az, ahogy ott ki tudsz ülni egy kávézónak a teraszára, és olvasgatni, vagy csak nézni az embereket, és például szabad nézni az embereket, és nem néznek hülyének azért, mert te csak ott bámulsz ki a fejedből, és merengesz, hanem az ott egy természetes létforma. Ez itt Magyarországon például nem az. Nem tudom most, hogy segítettem-e meg, hogy ez most így mennyire érdekes, de hát én így vagyok az építészettel. Most azért még azt hozzátenem ilyen humoros történetként, hogy az volt a legszebb, amikor itt mi építettük a házat, és aztán amikor már kész volt, és úgy helyén volt, tető volt, de ablak még nem, már úgy értem, hogy ez az ebédlőről van szó, azt egy tervező csinálta, aki egyébként a Szegedi Könyvtárnak az új épületét is tervezte, és akkor így jöttek a testvérével, aki a statikus, és akkor így nézték, és mondták, hogy hát ez össze fog dőlni. És úgy állsz ott, és úgy elgondolkodsz, hogy oké, de hát ti terveztétek meg, ti vagytok a statikus, tehát hogy most akkor miért akkor szólsz, amikor már kész? És akkor mondták, hogy pár ablakot meg kéne szüntetni, meg össze kéne húzatni dróttal, meg ilyen, voltak ilyen ötleteik, és én megmondtam, hogy tudjátok mit, ez így meg lesz építve, hogy ti gondoltátok, és ha összedől, akkor összedől. Ha ránk dől, akkor ránk dől, legyen a ti felelősségetek. Én már nem fogok változtatni, aláírt terv van, kész. Úgyhogy tulajdonképpen mi most egy olyan házban élünk, ami lehet, hogy össze fog dőlni. Hát, csókolom, ennyit tudtam hozzátenni ehhez a leckéhez. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Toujours pareil, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Oh.
que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris sera toujours Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris.
Újra itt vagyunk a világ hét csodájával, és azért mondom el minden egyes alkalommal, azért sorolom fel őket, hogy jól jegyezzük meg a kis fejünkkel, és hogyha úgy adódik, hogy véletlenül valaki megkérdezi, hogy mik is azok a ókori világ hét csodái, akkor csak úgy kapásból tudjuk mondani, hogy a gízai nagypiramis, Szemiramisz függőkertje, az efezoszi Artemis templom, Feidiász olimpiai Zeus szobra, a rodoszi kolosszus, Fárosz, az alexandriai világító torony, és a halikarnasszoszi mauzóleum. Krisztus előtt 353 és 350 között épült síremlék, amely Mauszulosz perzsa királyi helytartó, azaz satrapa, és felesége számára épült a kis-ázsiai Halikarnaszoszban. Jelenleg úgy hívják, hogy Bodrum és Törökországban van. Szatürösz és Püteosz nevű görög építészek tervezték. Püteosz faragta ki az épület tetején található négyes fogatot márványból. Egy csomó híres ókori szobrász készítette a mauzóleumot díszítő szobrokat. Mauszólosz, akinek a sírja volt, mauzóleuma volt, Kária uralkodója volt, Kária a perzsa birodalom részét képezte, ennek fővárosa Halikarnaszosz. Mauszólosz úgy kezdte pályafutását, mint a perzsa király tartományi kormányzója, de hamarosan független király lett. Testvérét, Artemisziát vette feleségül. Az ő kettejük síremléke, ez a bizonyos mauzóleum. Amint az építési munkálatok megkezdődtek, szegény Mauszólosz már meg is halt. De a királyasszony, Artemisia sem élte meg a mauzóleum elkészültét. Mindkettőjüket arany urnában helyezték el a mauzóleumban, melynek kapuját oroszlán szobrok őrizték, amikből az egyik ma is látható a British Múzeumban. Az épület 45 méter magas pódiumon álló sírépület volt, piramisszerű tetőzetét 36 jón oszlop vette körül, és a csúcsán volt ez a híres márványból faragott négyes fogat, amelyben Mauszólosz és Artemisia foglalt helyet. A kőoroszlánokon kívül minden sarokban márványból faragott lovas harcosok őrizték a sírt. De hát ezen kívül az épület még büszkélkedhet csata jeleneteket bemutató domborművekkel, isteneket és istennőket ábrázoló szobrokkal, melyeknek töredékei újabb kori ásatások során kerültek elő, és ma, mint mondtam, a londoni British Múzeumban láthatók. Úgy tudjuk, hogy az épületet a 16. században rombolták le. Na de kik is voltak ezek a károk, vagy káriaiak? Kária lakói Anatólia délnyugati részén éltek, és Homérosz Iliászában szerepeltek először. Érthetetlenül beszélőnek nevezi a károkat, nyelvük idegenségére utalva. A hagyomány szerint nevüket a legendás királyukról, Karról kapták. Ezt Hérodotosz írja, de a károk jelen voltak Egyiptom területén is, az ott talált káriai nyelvű feliratok tanúskodnak erről. Méghozzá úgy tudjuk, hogy a fáraók szolgálatában álló zsoldos katonák voltak. Aztán persze Krisztus előtt 133-tól a római birodalomhoz került, és Diokleciánusz alatt önálló provincia lett Kária névem. Amint már mondtam, hogy feliratot találtak Egyiptomban, tehát írott nyelv volt, a kár nyelv, összesen több mint 200 felirat ismeretes ezen a nyelven, Egyiptomból és Káriából, néhány Lüdiából, Lükiából, és egyetlen darab Athénból. Tehát ennek a Kár királyságnak volt a fővárosa Halikarnaszosz, ahol található Mauszulosznak és feleségének a síremléke, amit Mauszulosz nevéből a mai napig is mauzóleumnak hívunk.
Sziasztok, kedves hallgató! Bandi vagyok, és hát én is megkaptam a felkérést, hogy beszéljek az épített környezet leckéről, vagy mi az Isten? Épített örökségünk. Ez a téma. Hát kedvenc épület, városrész, építészeti stílus, vagy bármi egyéb téma, ami kapcsolatban van az építészettel. Pesten járva kelve azt lehet észrevenni, hogy a legtöbb ember a cipője orrát bámulva kolbászol az utcán. Ami azért rossz, mert a szembe jövőnek neki megy. Viszont még mindig jobb, mint ahogy én járok kelek az utcán. Én ugyanis pont az ellenkezője vagyok, tehát én fölfele bámulok. Úgyhogy aki a cipője orrát bámulja, az legalább a kutyak, akit észreveszi meg a gödröket. Én meg még az se. Tehát, hogy én nem csak neki vagyok az embereknek, hanem én beleesek a gödörbe is jobb esetben. de általában azért ezt valahogy sikerült kifejlesztenem a hatodik érzékemet, hogy az ilyeneket elkerüljem. Hát olvasni is szoktam az utcán, úgyhogy muszáj volt. Főleg az ilyen parkolást gátló oszlopok miatt, amiknek a gömböc teteje az pont olyan magasságban van, hogy egy családi ékszereket kinyírja, ha neki megy az ember. Na, tehát akkor térjünk vissza az építészethez. Hát az a helyzet, hogyha autóval meg tömegközlekedve mászkálsz itt Pesten, szigorúan Pestre fogom korlátozni a blokkot. Nem nagyon voltam külföldön, és most én amúgy is szeretem Pestet Zsolttal ellentétben. Szóval, hogyha nem tömegközlekedve, nem autóval, nem taxival, nem tudom, nem céges kocsival jársz, hanem mondjuk gyalogolsz, vagy biciklizel, akkor egy csomó érdekes helyre el tudsz jönni. Ezt már sok blogban, vagy sok adásban elmondtam, hogy például az egyik kedvenc helyem az a Vajdahunyadvár, és azért, mert eredetileg nem is épületnek szánták, hanem valamilyen fából ácsolt ilyen bemutatónak, hogy milyen építészeti stílusok vannak Magyarországon, és aztán megtartották, mert annyira tetszett a közönségnek, és fölépítették kőből rendes épületként, és nagyon jól látszanak rajta egyébként az eltérő építészeti stílusok, nem tudok megnevezni most fejből egyet sem, aki akar ennek bőven ugyan utána lehet nézni. Viszont Pesten egy csomó-csomó helyre el lehet jutni, amit ugye mondtam, hogy kocsival nem, mert ilyen átjáróházak, meg olyan rejtett zugok. Pesten nagyon jó eltévedni egyébként, a belvárosban legalábbis. Hát volt szerencsém pár ilyen alkalommal, amikor mászkáltam erre-arra, és kerestem egy utcát, és aztán miután nem feltétlenül párhuzamos és merőlegesek egymásra az utcák, ráadásul nem is mindenhol lehet elmenni autóval, hanem csak gyalogosan lehet átsurranni a különböző ilyen élelmiszeres, meg szendvics árulós bodegák között. Tehát ott is nagyon érdekes dolgokat lehet találni, hát a belváros ugye, mondjuk a Király utca is milyen jó, meg a Deák tér környéke, a Városligetről nem is beszélve ugye. Aztán ott van még például, én olyan helyeket is kedvelek, amik ilyen, hát hogy is mondjam, tehát ilyen leromlott épületek. Egyrészt szeretem nézni, amikor épül egy épület, hogy készül, mert ugye engem mindig érdekelnek, hogy működnek, hogy készülnek a dolgok. Ugyanakkor egy használaton kívüli épület is nagyon érdekes tud lenni nekem, ugyanis egy csomó mindent el lehet, vagy meg lehet nézni, mondjuk ha egy 30 éve elhagyatott épületben belépsz, akkor ha nem nagyon zaklatták azt az épületet, tehát nem költöztek bele csövesek rakásszám, vagy nem próbálták újra hasznosítani, akkor elég jó eséllyel találsz ott olyan dolgokat, amik 30 éve voltak aktuálisak, például poszterek a falon, vagy használati tárgyak, vagy ilyenek. Volt szerencsém egyszer vidéken egy airsoftos partin részt venni, egy nem tudom 20 vagy 30 éve elhagyatott TS épület csoportjában, hát izgalmas volt. Lehetett még találni mindenféle olyan azonosíthatatlan célszerszámokat, amiket csak egy TS-ben használnak, nem is tudom mire. Szóval ezért is érdekesek az épületek. Másrészt ugye, ha az emberek kreativitását is meg lehet rajtuk figyelni, például az Urbanista blogon szoktam nagyon érdekes dolgokat nézni, mert ő így Budapesttel foglalkozik, az érdekesebb helyeket próbálja felderíteni. Sokszor olyan helyekről is tudósít, ahová eleve nem lehet bejutni. Egyébként, ahogy egyszer mászkáltam a Villányi úton, ott van a BKV-nak, vagy az Elműnek, nem is tudom, valamelyik ilyen szolgáltatónak egy, hát ott a villák között eldugva egy ilyen épülete, és annak az oldalában láttam egy olyan érdekességet, hogy a ház mellett futott sín, de csak a kerítésig, de rendes, olyan, mintha egy darabka villamos sín lenne ott, de jobban benéztem, mert engem érdekel, hogy mit keres ott egy sín, és kiderült, hogy az valami áramátalakító épület, féleség, nem is tudom pontosan, nem emlékszem, viszont volt ott az oldalánál egy ilyen kis kocsi ezen a sínen, ami pontosan illeszkedett a ház oldalán futó korlát mellé, vagy hogy is mondjam, tehát a kocsi egy szintben volt azzal a kis erkéllyel, ami ott futott körbe, a kapcsoló szekrények előtt. Gondolom, hogy ott, ha valami nehéz cuccot kell kibe mozgatni, ott ez elég szűk hely, és hát az a kikocsisztatják akkor ezeket a dolgokat. Tehát ilyen érdekességeket soha nem vettem észre. Naponta kétszer-háromszor is elmegy arra a villamos, mármint én kétszer megyek, mert egyszer munkában, meg egyszer visszafele, és soha nem láttam meg az épületet sem, tehát nyilvánvaló nem ezt fogja nézni a munkába menő ember. De ha mondjuk sétálsz, akkor sokkal-sokkal több mindent tudsz megfigyelni, apró részleteket, az erkélyek díszítését, vagy egy kapugajban, hogy milyen hülye a csengő tábla. Tehát ilyeneket még akkor sem biztos, hogy észreveszel, ha csak úgy mész valahova. Tehát ha céltudatosan mászkálsz Pesten, akkor sok mindenről lemaradsz egyébként. Építészetileg értem igazándiból, mert ha céltudatosan mész mondjuk színházba, moziba vagy valami rendezvényre, akkor nem fogsz leállni, nézelődni házakat, hanem szépen odamész és odaérsz. De egyéb iránt, hogyha nem sietsz Pesten, akkor sok minden érdekességet tudsz megnézni magán az épületeken is. Például rengeteg helyen látni, hát úgy tűnik, mintha lövésnyomok lennének, és hát elég nehéz eldönteni, hogy tényleg vagy nem, mert ezek olyan régi házak, hogy éppenséggel lehet, hogy 45-ben vagy 56-ban, vagy akár esetleg egy későbbi alkalommal, amit nem tudok, akár mikor is lehet. Szóval, hogy tényleg lövésnyomok érték a házat, csak egész egyszerűen nem volt pénze a lakóknak felújítani. Vagy bármilyen más ilyen vakolatmállási akció is lehet, és akkor nem lövésnyom, de pontosan úgy néz ki. Tehát az ilyen érdekességeket, ha van időm éppenséggel, és csak úgy bóklászunk a városban, akkor ezeket mind meg lehet nézni, de mégis azok az érdekesek, amik ilyen körgangos házakban vannak, tehát hogy milyen a belső udvar, és azt nagyon nehéz ám egy olyan helyre bejutni, tehát hogyha nem ott laksz, akkor valószínűleg egy csomó mindenről lemaradsz, ami érdekes, mert egész egyszerűen nem tudod megnézni. És akkor itt szúrnám be, hogy van egy ilyen Bupap nevű cég, amelyik Pesten szervez kirándulásokat, de olyan például ilyen csepeli bunkerrendszereket lehet megnézni, vagy ilyen dolgokat, és ezek annyira érdekesek, és ezekhez elég nehéz hozzájutni. Természetesen fizetős ez is, viszont erről eszembe jutott menet közben egy olyan érdekesség, hogy van itt Budán, Moszkva térhez közel, nem tudom melyik kis szűk utcában, egy könyvesbolt, aminek az az érdekessége, hogy egyrészt úgy hívják a hely, tehát hogy ilyen, ez elég nagypofájúan hangzik, de valószínűleg van rá okuk, ugyanis egy korábbi adásomban ezt már említettem, de mint építészeti különlegességet most megint fölhozom, méghozzá azért, mert ez egy bunkerban van, tehát kérdeztem az eladót is, hogy ez egy bunker, igen, azt mondta, hogy ez egy olyan bunker, amit ha most kitörne egy háború, akkor neki 24 órája lenne, hogy kiürítse, tehát ez még egy aktív szolgálatban lévő bunker, hogy úgy mondjam. Érdekes volt bemenni is, ugyanis kint egy iszonyú vastag ajtó van, egy kis előtér, amin megint egy iszonyú vastag ajtó van, de hát persze természetesen ez, amikor funkcionál, nyitva van a könyvesbolt, akkor mind a kettő nyitva van, és utána jön egy igazi ajtó, és utána van a könyvesbolt rész igazándiból, és hát természetesen ez egy pincehelység, nagyon-nagyon kevés ablakkal, nem is tudom, hogy volt-e egyáltalán, és ilyen szűk polcok vannak egymás mögött, mint egy könyvtárban, és nagyon kevés hely van, mert ugye, hát ez egy pincehelység, ráadásul bunker, nyilván nem a kényelemre mentek rá, és hát ha véletlenül nem látom meg a neten, vagy esetleg nem mászkálok csak úgy Pesten, akkor ilyenek mellett is simán elmegy az ember. Jó, én mondjuk speciál nem, mert én bármilyen ilyen különleges dolgot azt szívesen megnézek, ha csak úgy mászkálok Pesten, és néha előfordul az ilyen, és ilyenkor tök jó dolgokat lehet találni. Hát sajnos nem szoktam ilyenkor fényképezőgépet magammal vinni, de egyébként is azt hiszem, hogy nehéz úgy lefényképezni valamit, hogy ez teljesen hitelesen visszaadja a hely hangulatát, főleg, hogyha valaki nem profi. Hát lefényképezni le lehet, de hát az nagyon kevés ebben a tekintetben. Oda kell menni, megnézni, megtapogatni, mászkálni abban a környezetben, és akkor mindjárt más az egész dolog. Szóval hát így ez jutott eszembe az építészetről, konkrétan nem sokat mondtam, ugye, de mondom, érdemes Pesten mászkálni, sok szép épület, sok érdekes hely, és sok izgalmas élmény várja azt, aki olyan helyre keveredik adott esetben, ahol még nem járt. Na hát, köszönöm szépen, Bandi voltam.
Sziasztok, Dió vagyok. Nekem nincsen kedvenc épületem. Szóba került már korábbi adásokban, műsorokban, hogy miket szeretek, kedvelek, és mik azok, amiket kevésbé. Sok-sok különféle témában. Most egy nap alatt két kérdést is kaptam. Ágnestől és Banditól. Kedvenc épület és kedvenc feltaláló témakörben. Több órán át gondolkodtam. Arra jutottam, hogy pont fordítva van a dolog, mint várható lenne, vagy mint adná magát. Az első diplomámat a Pécsi Pollák Mihály Műszaki Főiskolán szereztem, magasépítő üzemmérnök vagyok, tehát bocsinálta, építész lennék végül is. És még sincs kedvenc épületem. Sőt, egy vélhetőleg nagyon buta és ellenszenves véleményt alakítottam ki magamban. Biztosan azért, mert nagyon hamar kiderült, hogy nem vagyok tehetséges az építész szakmában. Épületek, házak tekintetében nincs szép érzékem. Nem tudom az arányokat. Tehát egyszerűen nincs talentumom hozzá, és hát ennek a, akárhogy is nézzük, ez kudarc, tehát ennek a kudarc érzésnek az elmismásolására, vagy elkenésére találtam ki azt a sarkított álláspontot, hogy egy háznak teljesen mindegy, hogy hogy néz ki. Na jó, hát majdnem teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy ne essen bele az eső, ne fújjon át rajta a szél. Épület. Kész. Középület vagy lakóház. Fő a praktikum. Lehessen benne az első esetben gyógyítani, vagy tanítani, vagy szórakozni, vagy a második esetben, hogyha lakóház, akkor lakni. Legyen fűthető, legyen világos, vagy mondjuk mozi és színház esetén legyen sötét. Ezért nincs kedvenc épületem. Van persze néhány olyan, ami valami miatt kedves nekem, de nem az miatt, hogy néz ki, hanem azért, mert az eddig életemben történt valami jó, vagy kedves, vagy kellemes ott benne abba az épületbe, vagy előtte, vagy a környékén. Lehet ez egy iskola, vagy akár egy panelház, vagy egy soproni szálloda, vagy egy kapu a Népszínház utcában, ilyesmik. De ez nem az épülettől függ. És olyan, hogy például a Pécsi Kodály Központ a kedvencem, olyan nincs. Ez egy nagyon szép épület, kívülről is tetszik, voltam belül is koncerten, ez ugyanis egy koncertterem. Kiváló az akusztikája, világszínvonalú, azt mondják, akik értenek hozzá. Gyönyörű a belső építészeti kialakítása is, de ettől még én nem nevezném kedvenc épületemnek. Nekem nincs ilyen.
Az ókori világ hét csodája, a gízai nagy piramis, Szemiramisz függőkertje, az efeszoszi Artemis templom, Feidiász olimpiai Zeus szobra, a halikarnaszoszi mauzóleum és a rodoszi kolosszus után a hetedik, az alexandriai, Fárosz-szigeti világító torony. Időszámításunk előtt 3. század folyamán épült Egyiptomban, az alexandriai Fárosz szigetén. Magasságát 115 és 135 méter közöttire becsülik. Az alexandriai partszakasz a sok zátony miatt meglehetősen veszélyesnek bizonyult, így szükségessé vált valamiféle jelzőrendszer építése. Krisztus előtt 290 körül első Ptolemaiosz szótér kezdte el a világító torony építését, majd a fia, második Ptolemaiosz Philadelphosz fejezte be. A világító torony terveit Szósztratosz rajzolta meg. A legenda szerint Ptolemaiosz megtiltotta Szósztratosznak, hogy megemlítse saját nevét az építményen, de az építész azért a talapzaton elhelyezett egy feliratot, melyben ő maga Szósztratosz felajánlja ezt az alkotást a hajózók istenének és azoknak, akik behajózzák a tengereket. Így aztán mégiscsak rákerült a neve az alkotására. Hatalmas kőtömbökből épült, és három részre lehetett tagolni. Az első a talapzat, egy négyzet alaprajzú emelet, amely majd 56 méter magas volt. Belsejében egy hengerszerű reggel, ez szolgált amolyan liftaknaként. Ebben juttatták el a tűzhöz szükséges anyagokat a torony tetejére. A középső egy 8-szög alapú szint, ez körülbelül 30 méter magas volt, és a harmadik szintnek az alapja egy körhöz hasonlított, és 7 méter magas volt. Hatalmas tükrök voltak benne, ezeknek a tükröknek a tükröződését több mint 50 kilométerről is észre lehetett venni. Éjjel pedig a toronyban égett a tűz, és ez jelezte a hajósoknak az utat. A torony tetején szobor állt. Erről vitatkoznak a történészek, egyesek szerint Poszeidont, a tengerek istenét ábrázolta, mások szerint pedig magát Zeust állították a torony tetejére az építők. Alexandria hatalmas és forgalmas kikötőjében nagyon fontos szerepe volt ennek a jelzőtoronynak, olyannyira fontos volt a szerepe, hogy bizonyos római pénzérméken is megjelent az alexandriai világító torony. 956-ban egy földrengés megrongálta, majd 1303-ban, később 1323-ban két nagyobb földrengés végzett komoly pusztítást az épület szerkezetében. Majd 1480-ban az egyiptomi szultán erődöt építetett a világító torony helyére, így aztán a torony maradékát és a köveit és márványait az erődhöz felhasználva, teljesen eltüntetve azt a földszínéről. A földrengés által lerombolt világító torony maradványokat Alexandria keleti kikötőjében 1994-ben találták meg búvárok. Hát ez volt a hetedik, az utolsó csoda, most a mai időben valahogy ez a hét ókori építmény az, amit csodának nevezünk, ám de vannak ezen kívül még jócskán, akár az ókorban, akár később keletkezett csodák, úgyhogy még egy rakás ilyen listát lehetne összeállítani, kinek-kinek a maga kedve szerint valót, régebbi és újabb csodákból egyaránt. De most ez van, ez a hivatalos, most erről beszéltünk. Legközelebb, ha lesz még ilyen adás, akkor keresünk újabb csodákat, és azokról lesz szó. Na Isten áldjon mindenkit, és arra buzdítom a népeket, hogy amíg még vannak a világon csodák, azokat feltétlenül nézzük meg, és jól raktározzuk el magunkban, mert, mint a mellékelt ábra is mutatja, a világ csodái múlandóak.